elfelejtem. Szóval ettől az orra átállítástól teljesen függetlenül ma az idővel fogunk foglalkozni. Az első igeversünk mindjárt a 90. Zsoltár 12. verse. A régebb óta fiatal hívők bizonyára kívülről tudják ezt az igeverset. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Szóval az időre szükség van, mert ha nem lenne, akkor Isten nem teremtette volna. Fölösleges dolgokat nem teremt, még akkor is, ha esetleg időnként úgy érzed, hogy hát azért ezt nem egészen értem. Ékes példája ennek ugye a jó és gonosz tudásának fája az Édenkertbe. A maga Isten teremti meg azt a lehetőséget, hogy az ember elbukjon. Szóval ez egy érdekes kérdés, hagyjuk ezt nyugodtan. De az időnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, mindannyian a saját bőrünköt tapasztaljuk, nevezetesen az, hogy a tegnapi napot nem tudod még egyszer megélni. Szóval amit tegnap elrontottál, nem tudod újra kezdeni, hogy azt ne rontsd el. Javítani lehet, szóval nem arról van szó, csak úgy nem lehet, hogy meg nem történt tétejével, hogy még egyszer. És érdekes, hogy igazából ezt a módszert maga Isten sem használja, hanem egyszerűen újat teremt, hogyha valami elromlott. Nem visszahozza, hanem újat teremt. De azért időnként a rosszat, hogy is mondjam, felszorozza és úgy teszi jóvá. Joel 2.25-26-ban van egy két izgalmas igevers. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jól lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkezni a népemnek soha többé. Szóval amikor Isten belenyúl, és elkezd valamit jóra fordítani, akkor egy jobb minőséget hoz. Kérdés az, hogy vajon én hogy tekintek a napjaimra? Ugye az első igeversünk az volt, hogy figyelj oda rájuk, és ha lehet, akkor bölcs dolgokkal töltsd ki, készítsd elő, éld meg, kinek melyik megfogalmazás tetszik. Szóval, hogy milyen minőségben élsz? Valahol az a cél, vagy az a kérdés. És igazából a mennyit, az egy másodlagos. Az időről kicsit nehéz a példa, úgyhogy inkább a pénzről mondom, mert azt mindenki könnyebben meg fogja érteni, legalábbis úgy gondoltam. Szóval, hogyha van annyi pénzed, hogy a vágyaidat teljesíteni tudd, akkor tulajdonképpen azt kell mondani, hogy jól élsz. De ha van pénzed és a vágyaidat fogod vissza, hogy több pénzed maradjon, akkor igazából hiányos az életed, de nem a pénz miatt. Szóval, ha magamra soha semmit nem költök azért, hogy több legyen a bankszámlán, ez lehet egy cél. Hát mit tudom én? Szóval, hogy milyen minőségben élem az életemet. Tegnap találtam egy érdekes gondolatsort, egy nem tudom arról, hogy hívő ember lett volna. Steve Jobs, az Apple alapítója, aki ugye 2011-ben halt meg hasnyálmirigy rákban, 56 évesen. És mindössze 7 milliárd dolláros vagyont hagyott maga után. A kicsit utána olvastam az emberkinek, nem volt egy egyszerű eset, szóval maradjunk annyiba. De, szóval amikor már látszott, hogy ebből nem fölkelés lesz, hanem távozás a földről, akkor egyszer meg XY-nal beszélgetve ilyeneket mondott. Ezen a ponton, az ágyba fekve, betegen, az egész életemre emlékezve rájöttem, hogy minden elismerés, minden vagyon, amit birtokolok, értelmetlen a közelgő halállal szemben. Van pénzem arra, hogy bármilyen tehetséges embert felvegyek, de nem lehet senkit felvenni, aki a betegségemet viselni. A pénzzel minden anyagi dolog elérhető, de van egy dolog, amit nem lehet megvenni, úgy hívják, hogy élet. Ahogy megöregedtem, egyszer rájöttem, hogy a 300 dolláros óra és a 3 millió dolláros óra ugyanazt mutatja. Hogy egy 150 ezer dolláros autóval és egy 15 millió dolláros autóval ugyanoda érhet. Hogy a 150 dolláros vagy az 1500 dolláros bor ugyanazt a másnaposságot generálja. És hogy egy 300 négyzetméteres házban vagy egy 3000 négyzetméteresben a magány ugyanaz. Az igazi boldogság nem az anyagi dolgokból ered, hanem abból a szeretetből, amelyet szeretteink kínálnak nekünk. Szóval remélem megértitek, ha vannak barátaitok, van akivel beszélgetettek, az az igazság. Hát érdekes gondolatok ezek egy olyan emberkének a nevét az egész világ ismerte, és így tovább is. De visszatérve a mi témánkhoz. Amikor Nem Isten a szíved vágya, és úgy éled a napjaidat. Igazából azok eltelnek, de milyen a minősége? Tudod, az, hogy 50 éve vagy hívő, vagy egy éve vagy hívő, az egy dolog. De hogy hány napot töltöttél Istennel, abban lehet, hogy egy egyéves hívő lekörösz. Az, hogy én hogy nézek az életemre, az egy dolog. Mert hogy én megállapíthatom magammal, hogy én vagyok a legjobb ember a világon, de ha Istennek nem ez a véleménye, sok hasznom nem lesz belőle. Akkor még egyszer a 94. Zsoltárból 12-es, 13-as, 14-es versek. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünk. Salamon olyan dolgokat mond, példabeszédek 3.1.2-ben. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizd meg. Őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azoknak. Amikor Bibliát olvasunk, akkor az Ószövetségben olyanokat olvasunk, hogy Ábrahám betelve az élettel eltávozott, vagy Izsák, vagy Jákob, vagy Jób. Mindegyikre azt írja a Biblia, hogy betelve az élettel hagyták el ezt a földet. Különbség van a hosszú nap, vagy a hosszú élet és hosszú élet között. Lehet egy hosszú élet úgy, hogy a végén azt mondod, hogy az élettel betelve, és lehet olyan, hogy végig küzdve és szenvedve. Szóval néha 24 óra túl gyorsan eltelik, máskor meg annyi minden belefér, hogy az is csoda, hogy hogy fért el ennyi. Az idővel kapcsolatban nekünk embereknek, és azon belül is főleg a férfiaknak van egy nagyon nagy problémájuk, amikor várni kell. Amikor nem történik semmi, csak várni. Volt egy Saul nevű király, azt üzente neki Sámuel próféta, hogy várja, míg odaérek, és bevetem az áldozatot, és utána harcolunk. Csakhogy. Az ellenség ott volt a szemközti domboldalon, és nem voltak fák közben látszott. A katonák meg elkezdtek elszéledni, és várni kellett, de a Saul csinálni akart valamit. De azért messzire ne szaladjunk ettől a tört. Ott volt az ellenség a szemközti oldalon, de támadni nem támadott. Mert ameddig Saul azt tette, amit Isten mond neki, addig nem támadta az ellenség. Téged sem fogad. Azt hiszem, amit Isten rád bízott, még akkor is, ha vár. És ebbe ez a döbbenet. Nem csinálok semmit, és mégis azt teszem, amit Isten vár tőlem. Aztán tudjuk az eredményt, hogy amikor már úgy érezte, hogy most már nem lehet tovább várni, nem tudom, hányadik nap volt rá, nem emlékszem, vagy azt se tudom, hogy a Biblia leírja, akkor nekiállt áldozni, pedig már csak egy órát kellett volna találni, és akkor már odaért volna Sámuel. Már majdnem. Majdnem betöltötte. Emlékeztek erre a majdnemesre, hogy majdnem hívő voltam, nem szent életem, és majdnem bekerültem a mennyországba. Szóval majdnem olyan világban élünk, amikor sok minden tárgy vesz körül bennünket, és vannak olyan tárgyak, amelyek majdnem olyanok, mint az eredet. Van, amelyik nagyon nem olyan, azzal nincs gond, de amelyik jó közel jár hozzá. Megint egy más. Zsoltárok 84.11. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakozni. Érdekes ez az igevers, mert ugye a küszöb azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem vagy még bent. Vala az utolsó mozzanat, ami azt jelenti, hogy kint voltál, de azért bent még nem vagy. Volt egy idő, amikor úgy elég sokat hallogattam azokat a kijelentéseket, hogy hát csak küszöb alatt becsúszak a mennyországba, akkor az már nekem elég. És első hallásra még talán azt lehet mondani, hogy ez egy alázatos megnyilvánulás. Ez egy álalázat, és valahol idézőjelben a lustaságnak a leplezése. Csak annyit akarok megcsinálni, hogy épp megfeleljek. Csak ez a veszély, hogy és ha odáig érek, csak hogy majdnem beengedtek. Szóval én javaslom mindenkinek, hogy minél beljebb. Tehát annál az ünnepi asztalnál minél közelebb a királyhoz. Ne a legtávolabbi. Nem mintha a legtávolabbi rossz lenne, tehát nem erről van szó. Na de hát ha ott a lehetőség, hogy megtehetem. Szóval időnként a várakozás, a nem dolgozom állapot, az nehezen kezelhető, mert hát mindenki úgy érzi, hogy az idő megy, történni nem történik mi, És akkor ez ilyen megfoghatatlanná teszi az egész dolgot, hogy most jó helyen vagyok, jót csinálok, tényleg ezt kéne, tulajdonképpen nem csinálok semmit. Pedig mindannyian tudjuk, hogy mindaz, amit Isten megígért, azt ajándékba fogom megkapni. Egyiket sem a jó munkámért kap. Az ajándék pedig pontosan azt jelenti, ugyan meg kell dolgozni a dologért, de nem nekem, aki kaptam az ajándékot, hanem valaki más dolgozik meg érte. Ha kapsz egy könyvet ajándékba, annak az árát ért valaki megdolgozott, remélhetőleg az, aki ajándékba adja. Hívő emberként ugyanez van. Jézus megdolgozott mindazért, amivel megajándékozhat bennünket. Tehát logikátlan lenne, hogy én akarjak megdolgozni azért, amit ajándékba fogok kapni. Tovább adhatom, dolgozhatok és adhatok tovább természetesen, de amit én kapok, szóval ez úgy érdekes. János 6-ban van leírva az, hogy Jézus megvendégel 5000 embert étellel. Azok az emberkék, akik ott jól laktak, azok nem dolgoztak azért, hogy legyen kenyér. Lehet, hogy ismerték a folyamatot, tudták, hogy mennyit kell a napon eltölteni, amíg learatok annyi buzát, hogy összejöjjön néhány kenyér. A néhány kenyér mi az ennek a nagy sokaságnak? Valószínűleg azt is el tudták képzelni, hogy mennyit kéne dolgozni azért, hogy mindenkinek jusson kenyér. Helyette az volt a dolga, hogy ülj le, és hozzák. Mert hogy Jézus ajándék. A János 6. rész 17.-18. verse. Ugye ezután Jézus elmegy imádkozni, a tanítványok meg beülnek a hajóba. Tehát hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél volt. Nem tudom, hogy szoktad-e úgy érezni, hogy mintha nem lenne ott Jézus az életed. Vihar van, sötét van, hullám van, evezel, izzadsz, küszködsz. Igazából olyan messzire nem jutottam. Ha megnéznénk pontosan a történetet, akkor látnánk, hogy igen-igen régóta eveztek, és körülbelül a tó közepéig azért eljutottak. Nem mondhatod azt, hogy semmi eredmény nincs, mert valami van. De a befektetett munkával messze nincs arányba, mert hogy a legkisebb eredmény is kinkeserves munkának a része. És nem tudom, hogy ez van-e, akire vonatkozik esetleg munkahely, emberi kapcsolat, házas. Szóval minden egybe, és minden ellened, és ilyenkor nehéz arra gondolni általában. De hát csak az áttörés csodáját készíti elő, mert hogy ezt ő. 19. versben azt olvassuk, hogy közben eljutottak mindegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták Jézust a tengeren, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz, és megrémültek. Vihar van. Agyon dolgoztuk magunkat, és akkor még kísértet is. Szóval ennél több már nincs. Kész. Még ez is. Ha megijedsz, mit szokták javálni? Általában azt, hogy segítség. Hát pont azért jött Jézus. Hát pont tudta ő, hogy mit fognak kiabálni. Pont erre készül. 20. versben azt mondja, hogy Jézus megszólalt, hogy ne féljetek, én vagyok. Tudod, ez a vagyok kijelenti, mint minden zsidó ember nagyon is. Ahogy Mózesnél kijelenti magát, én vagyok. Hát szél fúj, hullám van, mindezek közepette, én vagyok. Nem felejtettelek el, tudom, hogy piszkosul félsz ott a hajóba, mindent tudok rólad, én vagyok. És ez a vagyok, ez azt jelenti, hogy mozdíthatatlan, ez azt jelenti, hogy ő a te békességed, az egészséged, ő az indoka annak, hogy nem kell félned, ő a te bőséged, és hozzád is én vagyok. 21. vers. Akkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűbe odaért a partra, ahova tartott. Ha valakit be akarsz venni a hajóba, akkor le kell te vagy evezel, vagy azzal foglalkozol, akit be akarsz venni a hajóba. Mikor végre abba hagyták a tanítványok az erőlködést. Helyre állt a rend. Figyeljetek, a hajó odaért a partra, ahova indultak. Az időt is visszakap. Nem volt már vissza idő az útból. Befogadták Jézust. Helyre álltak a dolgok. Lehet, hogy az életed úgy néz ki, hogy a saját szemedben céltalan a küzdelem. Figyelj, Jézussal be fogja tölteni a funkcióját, és nem te. Ha ő ott van veled a hajódban, akkor tér és idő, meg vihar, meg ilyen apróságok, azok annyira x-edik szempont, és tudod, akármennyire háborog a tengerül, ma is tudod, és ma is várja a hívásodat, amikor segítségért. És ha behívod az életed, megtörténik a csoda. Ha engeded, hogy elmenjen a hajód mellett, akkor egyel több bajod van, mert a küzdelem mellett még ott van a kísértett látványa. legalábbis amit te kísértetnek ittél. Szóval, ha behívod az életedbe, azaz kapcsolatot épít, akkor az elhozza a csodát. Nem az erőlködésed fogja elhozni. Ugyanis az erőlködésedben a magad erejére támaszkodsz, és a kihívás, amivel szembe találkoztál, az egy kicsit nagyobb, mint amit a saját erőddel le tudsz küzdeni. Gondolok itt a sarkalatos problémára, ami elválaszt a mindenható Istentől, azaz a bűn. Szóval az ajándék áráért nem te dolgozol meg. Belénk nevelték, és nem is biztos, hogy neveltetés szempontjából rossz, de. Szóval belénk nevelték, hogy ne tartozzak senkinek, és legalább adjam vissza, vagy legalább honoráljam, és ez emberi szinten jól is működik. De szellemi szinten másként kell közelíteni ehhez a dologhoz. Szellemi szinten azért, hogy megváltott legyen, nem tudsz meg. Azért kár erről között, hogy megváltott. Azon nem fog mi. Ezt megkapod ajándék. Ha az ajándékozó felé ki akarod fejezni a háládat és a tiszteletedet, akkor vigyázol erre az ajándékra. Akkor bölcs szívvel számlálod a napjaidat, hogy arra használd, ami javára van a vele való kapcsolat. Amíg a tanítványok eveztek, addig haladtak, de a parthoz akkor értek, amikor Jézus ott volt vele. Az egész életünk egy utazás, és egyszer partot fogunk. De nem mindegy, hogy melyik oldalon. Ha Jézus veled van, akkor azon az oldalon tudsz partra érni, ahol ilyen apróságok már nem fognak számítani, mint hogy vihar, meg hullám, meg sötétség, hanem az fog számítani veletől. Úgy tudtam szatan kegyelmet, hogy nem eltékozoltam őket, hanem minőségi időt töltöttem azzal, aki megajánl. Ha őt befogadod, akkor a bűn probléma egyszer és mindenkorra megoldódott, nincs tovább, és ha ez a tény kellően beleég, és megtáplálod a hiteddel, akkor mindnek az összes köteléke is el fog távozni az életed. Ugyanebben a fejezetben, a János 6-ban, a Szent Szellem bölcsességét meglátva, itt kapja Jézus azt a kérdést a hallgatóságtól, hogy de mit csináljunk, hogy Istennek tetsző dolgaink legyenek? Amire a válasz, hogy higgy abban, akit ő elküldött. Ha Istennek tetszeni akarsz, akkor higgy abban, akit ő elküld. Hogy ez meg fog látszani a tetteidben? Az hold biztos. Meg fog látsz, de nem a tetteid lesznek a cél, hanem az, hogy vele minőségi idő. Szóval higgy abban, aki küldött. Amen.